Kedves hallgatók, amint azt a műsorismertetőben is elmondtam, mai műsorunk vendége Simon András, a Keresztény Árva Misszió Alapítvány munkatársa. Köszöntöm Önt itt a stúdióban, köszönjük, hogy befáradt ide hozzánk. És kezdjük akkor azzal, hogy ez az Árva Misszió Alapítvány, ez Magyarországról indult, én úgy láttam. Egy pár szót az alapítványról mondjon nekünk.
Igen, valóban a Keresztény Árva Misszió Alapítvány Magyarországról indult. Köszegi Dániel baptista lelkipásztor és üzletember kezdeményezte, hozta létre ezt az alapítványt, majd hamarosan Nagyváradon is, pontosabban Érszölösön egy fiókot nyitottunk, és 10 éve létezik már Bihar megyében a Keresztény Árva Misszió Alapítványnak egy kijelzett tagozatja.
És itt Marosvásárhelyen?
Marosvásárhelyen, tehát úgy általában Székelyföldön tavaly november 14-től alkalmaztak engem, mint az alapítvány első munkatársát, főleg Maros megyében, de Hargita és Kovászna megye is hozzám tartozik.
Igen, hogyha megnyitjuk ezt az arvamisszió.hu oldalt, akkor láthatjuk, hogy úgy indult az egész, hogy a kórházban hagyott roma gyerekek elhelyezésére, meg úgy inkább a roma cigány kisgyerekekre, csecsemőkre koncentráltak az elején, nem?
Hát igen, mivel hogy a kórházban hagyott csecsemőknek a 95%-a roma nemzetiségű szerintem, körülbelül ez az arány.
És akkor megpróbálják ezt a problémát megoldani, sikerül is, tehát minden gyereket elhelyezni szülőkhöz, nevelőszülőkhöz, örökbeadni, sikeres ez a program?
Igen, tehát én sikeresnek nevezném. A 10 év alatt több mint 100 sikeres esetet könyvelhetünk el, ugye, amit mondtam, főleg Bihar megyében, de Szatmár megyében is, a közeli megyekben, meg Szilágy megyében is voltak sikeres eseteink, ahol sikerült megoldani nehéz helyzeteket, ahol sikeresen tudtunk kórházban hagyott csecsemőket befogadó családokhoz eljuttatni, de nem csak a kórházban hagyott csecsemők, hanem minden gyerek, amelyik olyan helyzetben van, hogy beavatkozásra van szükség a családban, ez a mi érdeklődési területünkhöz tartozik.
Igen, tehát például a kórházakkal hogy működnek együtt? Tehát tudnak önökről a kórházak, és akkor felhívják, ha van egy ilyen eset, vagy hogy?
Igen. Tehát van egy nagyon közeli munkatársunk, aki egyik kórháznak az alkalmazottja, szociális asszisztens pontosabban, és ő az, akit rögtön értesítenek, az egyik kolléganőm, Berei Lenke, akit rögtön értesítenek, ha fennáll ez az eset, hogy a kórházban ott hagyott csecsemő van.
És akkor intézkednek.
És intézkedünk tovább, igen.
Uh-huh. Nehéz nevelőszülőket találni manapság, vagy nagyon sok a gyerektelen házaspár, fiatal házaspár, vagy idősebbek is örökbe fogadnak, vagy olyanok is, akiknek már van gyerekük?
Hát ez megyénként változik. Bihar megyében jó a helyzet, nem csak azért, mert az alapítvány ugye már, amint említettem, 10 éve működik Bihar megyében, hanem azért, mert ott valahogy a befogadói hajlandóság nagyobb. Ott úgy áll a helyzet, hogy több szülő, több család van várakozó listán, akinek van egy ilyen ugye, jogosultsága a gyerekvédelem részéről, hogy gyereket fogadjon be. Nálunk meg fordítva van sajnos, tehát itt a gyerekek vannak többen, és a családok vannak kevesebben, akik befogadnának.
Mi az oka ennek?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, ez egy nagyon komplex kérdés. Tehát én Maros megyéről beszélek, mivel hogy én a Maros megyei gyerekvédelemmel és a Maros megyei más civil szervezetekkel állok kapcsolatban, akik hasonló téren tevékenykednek. Hát én azt mondom, hogy itt nagyon magas, ugye, Maros megyében a roma lakosság aránya, ez egy fontos komponens a problémának. Másrészt lehet, hogy az életszínvonal is alacsonyabb, mint a nyugati megyékben, ugye nagyon sok ember, nagyon sok család a jövedelemtől teszi függővé, ezt, hogy most befogadjon a családba egy gyereket, vagy még egy gyereket befogadjon, ami nem kimondottan helyes dolog, de sajnos ez van, hogy nagyon megnézik a jövedelmet, mennyi a családnak a jövedelme.
Tehát, hogy csak azt fogadhat örökbe kisgyereket, akinek a jövedelme meghalad egy bizonyos szintet?
Igen, van egy bizonyos szint. Ez,
a lakhatás is számít.
Igen, tehát van egy szociális ankét, amit elvégeznek. A gyerekvédelem részéről, igen, tehát a megfelelő körülmények legyenek biztosítva a gyerek számára. A jövedelem persze, az magától értetődik, hogy fontos, ugyanis el kell tartani azt a gyereket. Hát ez már relatív viszont, hogy mennyi az a pénz, amennyiből el lehet tartani egy gyereket, kettőt vagy hármat.
De ezt... nagyon sok család, szegény családnak van három gyereke is, felnőnek, tehát.
Sőt, én ismerek 7-8 gyerekes családokat is, akik nagyon jól felnőnek, tehát ez egy szubjektív kérdés, uh-huh. És amint mondani szokták, hogy ez fejben dől el, vagy én inkább hozzátenném azt, hogy ez szívben dől el.
Igen.
A befogadás, nem a pénztárca.
És akkor, hogyha valaki örökbe szeretne fogadni a gyereket, de nincs megfelelő jövedelme, akkor elesik ettől is.
Igen, akkor elesik ettől a lehetőségtől, hogy örökbe fogadjon, igen.
Hogyan működnek együtt más alapítványokkal, és milyen alapítványokkal dolgoznak együtt, tehát akik még ezzel a problémával foglalkoznak? Itt említett a gyermekvédelmet, de azon kívül...
Tudni kell azt, hogy a Keresztény Árva Misszió Alapítvány igazából egy iker szervezete a Cigány Misszió Alapítványnak, amely cigány misszióval foglalkozik, ugyanaz az alapító személy hozta létre a Cigány Misszió Alapítványt is, és nyilván, mivel hogy ugye a cigányság körében dolgozunk, mint a Cigány Misszió Alapítvány alkalmazottai, kapcsolatba kerülünk cigánycsaládokkal, roma családokkal, látjuk a helyzeteket, szembesülünk ugye krízis helyzetekkel, és akkor automatikusan következik a hivatalos procedúra, az eljárás, amit a törvény előír az ilyen veszélyeztetett sorsú gyerekek esetében.
Tehát akkor nem csak az örökbeadás az önök egyik célja, hanem az is, hogy a veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekeknek a problémáját megoldják.
Így van. Tehát mi ugye először is ott megpróbáljuk a helyszínen diagnosztizálni a problémát, megpróbáljuk segíteni a családokat, ahol látjuk, hogy nagy a probléma, ugye mély szegénységben vannak, sok a gyerek, látjuk, hogy a gyerekek éheznek, gondozatlanok, nem járnak iskolába, nincsenek iskolába küldve, megpróbáljuk kihozni őket ebből a helyzetből. Vannak olyan projektjeink is, amikor ugye a kismamáknak tejport, meg pelenkát adunk, hogy ezzel is segítsük őket, de ugye ez csak a második vagy harmadik lépés, amikor beindítjuk azt az eljárást, hogy akkor a gyerek legyen a családtól elvéve.
Tehát az csak végső esetben történik.
Igen,
meg.
Az végső esetben történik meg, de gyakran megtörténik sajnos.
Ez a Cigány Misszió Alapítvány, ez mit tűzött ki célul, és ez egyszerre alakult meg az Árva Misszió Alapítvánnyal?
Cigány Misszió Alapítvány hamarabb megalakult, és hát a Cigány Misszió Alapítvány egy keresztény szervezet, és a célja az evangéliumnak a hirdetése a romák, a cigányok körében.
Tehát ugyanolyan, mint a cigánypasztoráció így a katolikusoknál.
Van. Így van, pontosan olyan.
És az emberek hallgatnak önökre, tehát könnyű meggyőzni a családokat, hogy részt vegyenek a cigány misszióban?
Hát nem könnyű. Hát sehol se könnyű most ugye 21. században az evangéliumot hirdetni ebben a világban. Ugye nagyon nehéz, nagyon erős az ellenszél, de ugye krisztusi parancs, hogy minden népnek el kell vinni az evangéliumot, és én személyesen úgy látom, hogy a cigányságnak, a romáknak különösképpen nagy szüksége van az evangéliumra.
Mert az egy kapaszkodó, nem?
Így van.
És valahova tartozás.
Mert az beindít egy olyan pozitív változást az ember belsejében, mondjam úgy, az ember szívében belülről kifele ható változást, és ez az alapja minden változásnak, minden pozitív változásnak, minden megújulásnak, hogy az egyén megújul, és ha sok egyén megújul, akkor megújul a közösség is.
Igen, a spirituális oktatók is azt mondják, hogy nem, a világot nem tudod megváltoztatni, magadat változtasd meg, és ha te belülről megváltozol, a környezeted is megváltozik.
Így van, így van.
Milyen esetekről tudna beszámolni esetleg egy pár példát, ha mondana, hogy hogyan sikerült megoldani egy család válságos helyzetét? Tudna mondani egy pár példát?
Az árva misszió kapcsán, vagy a cigánymisszió kapcsán?
Mind a kettő.
Mind a kettő.
Most már összemostuk a kettőt.
Igen, mert ezt nem is lehet külön választani. Én például úgy vagyok alkalmazva, hogy fél norma 4 óra cigánymisszió, fél norma 4 óra árva misszió. Tehát most nem...
Önképviseli mind a kettőt.
Mind a kettőt. Nem tettem azt, hogy na, lejárt a 4 óra, átülök a másik asztalhoz.
És itt se, már, itt se.
És itt se tudom megtenni azt, hogy most fél órát beszélek a cigánymisszióról, és egy fél órát az árva misszióról, hanem megpróbálom ugye megvilágítani a szoros összefüggéseket. Hát az árva missziós eseteink... azok, hát nagyon kényesek ezek az esetek, ugye bármivel, hogy amint mondtam, együttműködünk a gyerekvédelemmel, és az információknak nagy része bizalmas, tehát a gyerekek védelme érdekében, a családok védelme érdekében, és nyilván a mi védelmünk érdekében nem mindig tudunk megnevezni, tehát úgy név szerint
nem
említeni
kell,
helyzeteket.
Kell,
tehát vannak olyanok, hogy ugye nem is jó, hogyha tudja az a bizonyos apa, vagy az a bizonyos anya, hogy hol van a gyereke, mert jobb a gyereknek, és nekik is jobb végső soron.
Melyik gyereknek, amelyiket otthagytak a kórházba, vagy azt, amelyiket elvettek tőlük?
Akit kivettünk, igen, aha, a környezetéből. Tehát ez egy jogi procedúra, ugye egy hivatalos procedúra, tehát bárki ugye a törvény szerint minden állampolgár, nem csak az áramisszió alkalmazottjai, hanem minden állampolgárnak kötelessége értesíteni a hatóságokat abban az esetben, ha tudomása van arról, ha egy gyereket a családjában bántalmaznak, ha egy gyereket éheztetnek, ha egy gyerekkel rosszul bánnak, kizárják este a házból, nem engedik be.
Vagy nincs felöltöztetve.
Vagy nincs rendesen felöltöztetve.
Fázik.
Így van, és ez hozzátartozna az úgynevezett civil kurázsihoz, egy fejlett civil társadalomban ez simán működik, hogy ugye akkor az ember veszi a telefont, és hívja az 119-et, a gyereksegélyhívószámot. Sajnos ez nálunk nem működik.
Sokan nem is ismerik ezt a számot.
Sokan nem is
csak
ismerik.
Csak az 112-t
igen,
ismerik.
Igen.
Tehát amikor egy bántalmazott gyereket látunk, akkor az 119-et kell.
Igen, hívni. Ez a SZIRU-nak a számja, ez a sürgősségi intervenciós részlege a gyerekvédelemnek, akiknek kötelességük kiszállni terepre is, felmérni a helyzetet, és ha fennáll a helyzet, akkor kötelessük elvinni a gyerekeket egy saját központba, egyelőre saját központjukba.
És sok ilyen gyereket kellett kiemelni a családból eddig, amióta ön dolgozik az árva misszió, cigány misszió kötelékeiben?
Hát, amint mondtam, sokat kellett volna, de én egyelőre nagy hangsúlyt fektettem a prevencióra. Sikerült jó kapcsolatokat kiépíteni ezekkel a családokkal, ahol ilyen gyerekek vannak. De volt egy olyan eset is, amikor a játék az bedurult, és az történt, igen, hogy végül is a gyerekek el lettek víve. 2 gyerekről van szó, amelyik ugyanabban a családban volt.
Uh-huh. És volt több gyerek is a családban?
Nem, ez a 2 gyerek volt, és mind a 2-t el kellett vinni a családból.
Uh-huh. De mi történt velük?
Hát, nem kimondottan verték őket, hanem ugye a család felbomlott, az anyuka az elment külföldre, megszökött otthonról egy más férfivel, az apa ugye úgy lelkileg is összeroppant emiatt.
Nem, egyszerűen
alkohol drogok, igen, ezt akartam mondani, tiszta sor, mindenki tudja képzelni, hogy mi történhetett, amúgy is egy nagyon szegény családról van szó.
És nagymama nem volt?
Nem, sajnos nem voltak rokonok abban a körzetben, abban a faluban, másonnan oda költözött emberek voltak, és egy ideig ugye monitorizáltuk a helyzetet, kiártunk, ugye miután hát a helyiek értesítettek, hogy baj van, csináljunk valamit, kiártunk több mint egy hétig gyerekeknek, kaját vittünk, ételt vittünk, sampont vittük, megfőztöttük őket. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ez nem megoldás. Tehát ez
az apával nem volt mit kezdeni.
Az apával nem volt mit kezdeni, hát ő ígért fűtfát, ugye, de látszott rajta, hogy nem tudja betartani az ígéreteit.
Meghaladta a probléma.
Igen, a probléma meghaladta, és akkor ezzel az eljárással is, ami a törvényes eljárás, akkor kapcsolatba léptünk a gyerekvédelemmel, és sikerült, tehát a gyerekvédelemmel való kapcsolatunk az két oldalú, tehát mi nagyrészt vállalunk abból is, hogy családokat találjunk, tehát hogy eleve már az a gyerek lehessen tudni, hogy hova fog kerülni, mert sajnos a központ az túl zsúfolt, amint említettem, annyi gyerek van Maros megyében, annyi elhagyott nehéz sorsú gyerek van, hogy egyszerűen a központ telített. Tehát nem
a
tudják,
gyermekvédelem.
A gyermekvédelem nincs hova tegye, nem tudja őket elhelyezni, és azt mondták nekünk, hogy ha nem találunk családot, aki befogadja a gyerekeket, akkor ők nem viszik el. Már nincs hova tegyék őket. És senki nincs a várakozó listájukon, akiről azt tudnák mondani, hogy na most holnap visszük a gyerekeket. Nincsenek. És akkor ugye voltak a mi ismeretségi köreinkben, ugye mi nekünk van egy ilyen munkánk is, hogy felderítjük, megpróbáljuk beazonosítani ezeket a családokat, akik befogadnának gyerekeket, és akkor sikerült ezeket a gyerekeket, ezt a két gyereket, akikről beszéltem, elhelyezni egy családnál. Úgyhogy rögtön vitték is.
Mind a kettőt egy helyre,
igen. Tehát ez nekem a nagy sikerélmény volt. Tehát mondhatni azt, hogy mióta itt vagyok az Áron Missz Alapítványa, ez volt az én első sikeres műveletem, úgymond.
És jó, hogy a gyerekek egy helyre kerültek, mert nekik így is trauma az, hogy kiragadták a családból, az édesanyjukat elveszítették, akkor elveszítették végül is az édesapjukat, nem tudom, hogy mennyire ragaszkodtak hozzá, hogyha nem bánt jól velük, de legalább együtt voltak, egymást nem veszítették el.
Igen, ez nagy előnykétség kívül, hogy együtt maradtak a gyerekek, és ez jó nekik. De nem egyszerű, tehát ugye itt sokszorosan traumatizált gyerekekről beszélünk, akikből majd aztán előjönnek a dolgok. Nem, lehet, hogy nem rögtön, hanem később.
Van pszichológus is, aki foglalkozik ezekkel a traumatizált gyerekekkel?
Hát nyilván a gyerekvédelem ajánlja a pszichológus, de a családnak a dolga, aki befogadta, hogy vigyel, ha úgy észlelik, hogy szükséges, és ők nem tudják megoldani a felmerülő problémákat, akkor pszichológushoz kell vinni, igen, a gyerekeket.
Ezek a gyerekek azzal, hogy elveszítik a családjukat, azzal is traumát élnek át, vagy már előzőleg sokszoros traumát éltek át, hogy bántalmazták őket, és lehet nem is olyan nagyon szomorúak, amiatt, hogy kiragadják őket ebből a környezetből. Vagy hogy van ez? Vagy mégis csak szomorúak?
Hát is, mind a kettő fennáll, tehát ez nagyon érdekes tapasztalat volt számomra is, hogy lekövettük a gyerekeknek a viselkedését, a reakcióit. Tehát az elején nagyon féltek attól, hogy elvigyék őket az apukájuktól, rettegtek, és annyiszor felbukkantam, bújtak el, hogy jött a...
Ön volt a mumus.
Jött a csúnya bácsi, aki el fog vinni minket. Hát valószínű, hogy a szomszédok is kicsit rájuk ijesztettek. De ahogy elvitték őket, és kikerültek az új családhoz, nagyon megszerették a befogadó családot. Annyira megszerették őket, hogy ez egy csoda történt. Annyira boldogak a gyerekek most. Tehát én látogattam őket, ez is a munkám része, hogy tovább látogassam és figyeljem, monitorizáljam, hogyan illeszkednek be a családba, támogassam a befogadott családot is, erkölcsileg, lelkileg, mindenféle téren. Meg ha szükséges, akkor nyilván anyagi segítséget is próbáljak besegíteni, meg papírokat intézek, minden, hogy a hivatalos procedurát elintézem, az nagyon nagy munka, rengeteg papír kell, rengeteg mindent.
Bürokrácia,
igen, az nagyon nagy, úgyhogy abba is muszáj besegíteni, besegítünk nekik. De a legjobb hír az, hogy az a két gyerek már nem akarna onnan elmenni vissza az eredeti szüleihez. Ők ki is jelentettek, hogy ők itt akarnak maradni, és ők itt nagyon szeretik.
Igen, mert szeretetet kapnak,
igen,
biztonságos, támogató környezetet, és akkor normális, hogy a gyerek oda húzódik, ahol biztonságban
igen,
van.
Igen, a gyerek az nagyon megérzi, ha szeretik. És már a második naptól, ahogy oda kerültek, már kérték a gyerekek, hogy szólíthattunk-e titeket anyukának, meg apukának, tehát annyira hihetetlen volt.
Fiúk ez. Vagy lányok?
Egy fiú és egy lány.
S hány évesek ők?
7 éves a lány, és 5 éves a fiúcska.
Milyen vulnerabilis ez az
igen,
időszak,
igen,
nem?
Igen.
Sebezhető kor.
Nagyon, nagyon. De ők még jól jártak, mondhatni, de vannak, akiket ugye nem ilyen egyszerű kiszedni a családból,
tiltakoznak?
Hát igen, tiltakoznak, vannak esetek, ahol ugye fenyegetőznek, erőszakosan lépnek fel, nagyon nehéz, ugye hatósággal kell együttműködni.
De nem vállalják a kötelességüket, mert hogyha azt mondanák, hogy most holnaptól más leszek, és biztosítom a gyerekeknek a megélhetését, és az élelmezését, és mindent, akkor többet nem jön a hatóság, nem?
Ja, vagy azt ők nem vállalják, azt ők nem is akarják vállalni, viszont a gyerekekhez ragaszkodnak úgy is, mert nekik az egy érték a gyerek, ami az övék. Hát nincs sok mindenik nekik, de a gyerek az az övék. Úgy tartják, hogy ez, nekik az kell.
És még
de nem gondoskodnak róla.
Hol vannak ezek a bántalmazó családok, gyermekbántalmazó esetek? Az ilyen szegény telepeken, vagy előfordul olyan helyeken is, ahol nincs az a nagy mély szegénység? Hogy tapasztalta ön?
Hát én nyilván, hogy a gazdag családoknál teljesen más a helyzet. Ott nem hiszem, hogy ennyire súlyos van a probléma, hogy beszélhessünk bántalmazásról. Hát amúgy most a társadalom is van, ugye, hogy most már ugye a gyerekek bántalmazása az tabu, családon belüli erőszak része. És én nem kimondottan a szó szoros értelmében vett fizikai bántalmazásról beszéltem, hanem a lelki bántalmazásról inkább, a verbális bántalmazásokról, és arról, hogy egyszerűen nem is elnek gondot rájuk, nem tanítják őket.
Tehát az is bántalmazás, hogyha elhanyagolod a gyereket.
Így van, pontosan az elhanyagolásról beszéltem inkább, igen. Tehát nem, az az érdekes, hogy nem mondhatni azt, hogy verik, tehát nem verik a gyerekeiket, sőt, nem is fenyítik egyáltalán. Lehet, hogy pont az a rossz, hogy egyáltalán, tehát annyira hagyják, hogy csinálják, amit akarnak.
Odaadnak egy mobiltelefont.
Igen, tehát az nem probléma. Nagyon ritka eset az, nem is nagyon találkoztam ilyen esetre, hogy na most azt kell mondjam, hogy megverték ezt a gyereket. Hát voltak olyan esetek is, ahol látszott, hogy a gyerek az kapott, látszott, ugye külsőelmi nyomok látszottak rajta, de nem biztos, hogy a szülők, tehát ott, ahol nagy a család, hogy egymással is verekednek a gyerekek, tehát az agresszivitás az nagyfokú. Ilyenkor a gyerekek között is ugye kitör. Ilyenkor, ilyen helyzetekben az agresszióval vezetik le ugye a hiány érzetet, a feszültségeket, és nem lehet egyértelműen a szülőkre fogni sokszor.
Nem lehet bebizonyítani.
Nem lehet bizonyítani, igen.
Sokat beszélnek erről politikusok is, hogy lépjünk fel, ha ilyet látunk, értesítsük.
Igen.
Nem működik ez a védelem, a gyermekvédelem? Igazából.
Hát ezt mondtam én is, hogy nem bántalmazzak már a gyerekeket, már nem divat megfenyíteni a gyereket egyáltalán.
Csak esetleg verbálisan.
Igen, verbálisan, de még verbálisan sem mindig.
Meg van az a fajta bántalmazás, ami tényleg arról szól, hogy annyira elhanyagolnak egy gyereket, hogy abszolút nem törődnek vele, mert anyuka, apuka el van foglalva, és akkor mikor lenne egy kis szabad ideje, akkor inkább internetezik, vagy...
Igen.
És igen. Akkor a gyerek csinálja, amit akar.
Hát igen, tehát nagyon borzalmasan el vannak hanyagolva ezek a gyerekek. Ugye az van most, hogy már kb. 5 éve ezeknek a mély szegénységben élő családoknak, mondjam azt, nagy része külföldre jár dolgozni, idén munkát vállal, 3 hónapra, 4 hónapra is akár elmennek, és a gyerekeket egyszerűen itthon hagyják, rábízzák egy nagyszülőre, vagy egy testvére, vagy egy közeli rokonra.
Vagy egy nagyobb gyerekre.
Vagy egy nagyobb gyerekre, olyan esetet is tudok, igen, hogy egy nagyobb gyerekre bízzák rá, és el lehet képzelni, hogy hogyan vészelik át azok a gyerekek azt a 3 hónapot.
Mit tapasztalnak önök, hogy ilyen kisgyerekeken mutatkoznak már a depresszió jelei, mert sokszor hallottunk ilyesmiről is, hogy a külföldön dolgozó szülők gyerekei depressziósak lehetnek.
Hát a cigány közösségre ez nem annyira jellemző, mivel hogy ugye hál' Istennek még társadalomban élnek, tehát ők közösségben élnek, és a gyerekek is közösségben nőnek fel, tehát nem úgy van, mint a magyaroknál, vagy a románoknál, hogy van neki egy szobája, oda bemegy, és ott ül egész nap, telefonozik, egyedül. Hanem kint van a telepen reggeltől estig. És akkor ott van 20 másik gyerek, 30 másik gyerek, vagy 40 másik gyerek, akivel ugye összeverődnek egy falkába, és ott járnak egész nap.
Csapatban.
Igen.
Bandáznak.
Bandáznak, így van. Tehát ez így volt nálunk is, például én, amikor gyerek voltam, én is így nőttem fel.
Csak nem dolgoztak a szülei külföldön.
Nem, hanem dolgoztak a gyárba, de ők is elmentek reggel, és este jöttek haza, és én kint voltam az utcán.
A kulccsal a nyakában.
Igen.
Önt mi motiválta, hogy ezt a missziót, ezt az árva missziót, csak cigány missziót felvállalja?
Hát engem elsősorban Krisztus motivált, az ő példája. Krisztusnak a szeretete, meg szeretném, ugye az ő tanítását megélni, és engem nagyon megérintett az az ige, amikor Jézus azt mondja, hogy aki egyet is befogad ezek közül, a kisgyerekek közül, az engem fogad be. Jézusnak nagyon fontosak voltak a gyerekek, a kisgyerekek.
Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.
Igen, több ilyen ige is van, az is nagyon jó, de engem kimondottan ez lett az én mottóm, az Áron misszionál, és így készítettem el a szórólapomat is, hogy aki egyet is befogad ezek közül, a kicsinyek közül, az engem fogad be. Mivel, hogy ugye Jézus korában is a korabeli társadalomban a gyerekek nem voltak nagyra értékelve, úgymond. Nem tartották őket értékes lényeknek, nem tudták betartani a törvényt például, mint egy felnőtt, ezért úgy olyan megtűrt lények voltak. És ugye, amikor a gyerekek oda mennek Jézushoz, akkor a tanítványok megharagszanak, és el akarják küldeni őket, el akarják kergetni onnan Jézus mellől, és akkor Jézus azt mondja nekik, hogy hova álljátok meg? Engedjétek hozzám jön a gyerekeket, mert én szeretem őket. És ilyenek ki az Istennek az országa. Ha ti is nem lesztek olyanok, mint ezek a kisgyerekek, nem mentek be az Isten országába.
Igen, mert a gyerekeknek a lelki az ártatlanságról szól, és a tiszta lelkűségről.
Igen, és az alázat, hogy én elfogadom mindent, amit adnak. Mert mi felnőttek büszkék vagyunk, és azt mondjuk, hogy nekünk már nem kell azt, amit Isten akar adni. Mi megdolgozunk érte.
Nekünk nagy az egónk.
Igen, nekünk van. Nekünk
van egónk.
Van egónk, és megvan rá lehetőségünk, ugye, van pénzünk, főleg itt Európában, ugye, sok a pénzünk, és már nem kell kérjük a mindennapi kenyerünket Istentől.
És megköszönjük.
És nem is főleg aztán, hogy megköszönjük.
Mit gondol, hogy akik befogadnak ilyen árva gyerekeket, azok közül többen vannak, akik Isten hívők, vagy pedig nem számít ez, tehát nem jellemző, tehát azok is befogadják, akik nem feltétlenül hívő emberek, vagy pedig önök csak hívő emberekkel dolgoznak?
Hát mi azt tapasztaltuk, hogy a befogadási készség az a hívő embereknél magas. És egyáltalán, ha beszéltünk erről, náluk se mindig áll fenn ez a készség. Nem minden hívő család hajlandó befogadni gyereket. De sokkal több hívő család hajlandó befogadni gyereket, mint nem hívő család. Úgyhogy ez úgy magától adódik, hogy velük működünk együtt elsősorban hívő családokkal.
Most még egy utolsó kérdés, mondja el nekünk, hogy valamit önmagáról, hogy nőtt fel, hol nőtt fel, mondta, hogy a szülei a gyárban dolgoztak, itt Vásárhelyen nőtt fel?
Nem, én Marosárpatokon nőttem fel, a cigánytelepen. Én voltam az egyedüli gárdzsó gyerek. Ott az én nagyszüleim ott építettek házat, azon a helyen.
És most is megvan ez a ház?
És megvan ez a ház, az alapítványunk megvásárolta, és gyerekközpontot működtetünk ott abban a házban.
Igen, úgyhogy akkor nagyon szép sorsa lett ennek
nagyon
a háznak.
Szép lett.
Küldetése.
Igen, egy csodálatos küldetése lett ennek a háznak. Hát 13 éves voltam, amikor a szüleim elkötöztek onnan. Szerbia az a neve a cigánytelepnek.
Igen, jártam ott, igen.
13 éves volt, amikor vásároltak egy házat a faluban, azt mondták, hogy na, mi a többet nem bírjuk. Megyünk el, elkötözünk.
De önnek szép emlékei maradtak.
Nekem nagyon szép emlékei maradtak, és én azt gondolom, hogy ez is egy jel volt Istentől, hogy engem a cigánymisszióban akar látni, hogy én így emiatt ugye úgy már tudatalattilag is, meg lelkileg is nagyon közel állok a cigányokhoz emiatt.
Köztük nőtt fel.
Köztük nőttem fel, igen.
Mint gárdzsó
gyerek. De most is úgy vesznek engem, mind aki közékvaló.
Testvér tekintik.
Igen.
És megtanult a nyelvet és a roma nyelvet? Vagy ott hát, nem nagyon beszélték?
Én elszakadtam, hogy ebből a környezetből nagyon sokáig máshol éltem. Aztán, ahogy visszakerültem Sárpatakra, újra kezdtem tanulni a cigány nyelvet. És most már nem mondom azt, hogy jól, hanem most már alapfokon beszélem újra.
Nem lehet eladni.
Nem lehet engem eladni.
Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide a stúdióba, és mesélt nekünk a Keresztény Árva Misszió Alapítványról és a Keresztény Cigány Misszió Alapítványról. Mindkettőt képviseli itt Maros megyében, és remélem, hogy még beszélgethetünk itt, és nagyon jó példákról tud nekünk beszámolni, sikeres esetekről, olyan esetekről, amelyeket sikerre vitt.
Igen, nagyon örvendek én is, hogy itt lehettem, és nagyon szívesen jövök máskor is megbeszélni a megtapasztalásaimról.
Végezetül arra kérem, mondta, hogy megtanulta a roma nyelvet. Valamit mondjon romani nyelven is itt a hallgatóknak. És aztán fordítsa is le.
Muroprala, o dragandél, aldineltumén.
Ami azt jelenti, hogy...
Testvéreim, a jó Isten áldjon meg titeket.
Önt is áldjon meg, és a munkáját is.
Köszönöm.